Hírek délben jó napot kívánok! Eddig két párt, az MSZP és a Jobbik adta le mind a 176 egyéni választókerületben az induláshoz szükséges ajánlószelvényeket. A Fidesz tovább gyűjti a cédulákat, amíg el nem éri a 2 milliót, de néhány politikus már bevitte a szelvényeket a helyi választási irodákba, közülük 34 már biztosan indulhat a választásokon. A választás.hu adatai szerint az MDF-es jelöltek közül eddig 23-at vettek nyilvántartásba, a lehet más a politika színeiben pedig eddig egy jelölt indulhat biztosan. Adóhivatali dolgozók és vámosok demonstrálnak ezekben a percekben is a pénzügyminisztérium előtt. A megmozdulásra vidékről buszokkal is érkeztek. Azért tiltakoznak, mert szerintük az APEC-nál és a VPOP-nál tavaly átlagosan 25-35%-kal csökkent a fizetés, ami jóval meghaladja a közigazgatásban átlagos 8-10%-os visszaesést. 2009-ben ugyanis nem csak a 13. havi bérüket veszítették el, hanem a teljesítményhez kötött mozgóbérük egy részét is. A szakszervezetek azt szeretnék elérni, hogy az adóhivatalnál dolgozók és a vámosok legalább egy havi pluszbért kapjanak kompenzációként. Rálőttek egy szlovákiai magyar politikusra tegnap este, Basternák Lászlóra a családi háza előtt támadtak úgyallán. A Magyar Koalíció pártja Nyitra megyei önkormányzati képviselőjének nem esett baja, a golyó a bejárati ajtóba fúródott. Az Új Szó online szerint egyelőre nem tudni, hogy miért lőttek rá a politikusra, akit nem először támadtak meg. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást. Saját otthonában gyilkoltak meg egy férfit a Szabolcs megyei Porcsalmán. Öten támadtak a családra éjjel késsel és baltával. Kapcsoljuk Szegedet, Fülöp László jelentkezik. Szervusz Laci, mi történt?
Szervusz Gabi, jó napot kívánok! A meggyilkolt férfi feleséges 13 éves lánya is megsérült. Ők kórházban vannak, 16 éves fiának sikerült elmenekülnie. Az öt támadót elfogták a rendőrök. Valószínű, hogy két család vitája áll az éjszakai támadás hátterében. Nincs elég férőhely a Hajdúhatházi óvodában. Annyi a hátrányos helyzetű gyerek, akiket kötelező felvenni, hogy a 3 évnél fiatalabbaknak nem jut hely, pedig elvileg már közülük is sokan járhatnának óvodába. Az országban több helyen okoz gondot az óvodai férőhely hiány.
Ebéd utáni alváshoz készülődnek a gyerekek az egyik Hajdúhatházi óvodában. Jól látszik, hogy mekkora a zsúfoltság a termekben. Most 120%-os kihasználtsággal működik az intézmény.
A háromszírom óvodában 3 épülettel, 3 tagóvodával rendelkezünk, 7 vegyes életkorú csoportban, a 142 férőhelyen 168 gyerek van jelen esetünkben.
A Hajdúhatházi oktatási referens szerint hiába vehetnék fel már a 2,5 éves gyerekeket is. Erre itt nincs lehetőség.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket kötelező felvenni. Mi nem tudunk azzal a lehetőséggel élni, ami most az új törvényi szabályozás szerint megadatik, hogy akár 2,5 éves korától is felvegyünk gyermekeket, mert nincsen annyi férőhelyünk városi szinten.
Folyamatosan nő a gyereklétszám Hajdúhatházon, egyik oldalról ezt lehet tapasztalni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek lélekszáma növekszik.
A polgármester szerint évről évre egyre nehezebb az óvodáztatás a városban. Kevés a férőhely, új óvoda építésére pedig eddig hiába pályáztak.
Én nem akarom a munkanélküliséget ezáltal mesterségesen növelni. Igyekszünk felvenni azokat, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, de ha a törvény így írja elő, akkor előtte teremtse meg a feltételeket.
A férőhely problémák miatt egyre több önkormányzat családi napközik bevezetésével enyhítene az óvodák zsúfoltságán.
Kipusztult a tavalyi telepítés két délalföldi erdőben is. A megfagyott víz tette tönkre a facsemetéket. Az erdészet leghamarabb ősszel tudja pótolni a veszteséget, de csak saját forrásból, 50 milliós akár.
A megfogott csemetéket, ebben ilyen vastagságú jég, oldalcsúszás következtében ez eltörte.
Tavaly ősz végén nemes nyár csemetéket telepítettek a Tisza hullámterén Algyő után a jobb parton 9,5 hektáron. 98%-a ennek most kipusztult. Leghamarabb ősszel tudnak újra telepíteni.
Nekünk ez többletköltség, durván most ebben a pillanati ismeretünk szerint a 270 hektárnyi összetört területen olyan 50 millió megközelítő vagy meghaladó mértékű többletköltségünk fog fölmerülni.
Ez már az erdészet Szarvas melletti telepe. Teljesen ellepte a víz az ide telepített erdőnek való makkot. Közmunkások dolgoznak, hogy a vizet eltereljék a növényről.
A vizet kell leengedni ezen a területen, mert nagyon feljött a belvíz, meg hát a csapadék miatt.
Néhány száz méterrel arrébb rosszabb a helyzet. Ez a terület inkább halastóra, mint erdőre emlékeztet. 30 mm eső esett az elmúlt három nap alatt.
Most legnagyobb problémát az okozza, hogy ezen a területen rendkívüli belvízi elöntés keletkezett, és ez veszélyezteti a makvetés létét.
A Nemzeti Erdőtelepítési Programban ugyanis makkot vetettek ide, 2,5 millió facsemetére számítanak. Előbb azonban a vizet el kellene vezetni a földről. Naponta 15 000 köbmétert szivattyúznak így el, a teljes területen 260 000 köbméter víz van. Az erdészetnek mindent saját költségből kell fedezni, ilyen károkra ugyanis biztosítás nincs, és az úgynevezett erdőfenntartási járulék rendszere néhány éve megszűnt.
Gabi, a szó most ismét a tiéd.
Köszönjük szépen! Hamisított méz forgalmazása miatt bezártak egy keszthelyi üzemet, cukrot találtak a termékekben. A részleteket Dér Ágnes mondja el Pécsről.
Jó napot kívánok! A cég termékeit azonnal visszavolták a porcokról, lefoglalták a telephelyen talált árut is, és az összeset megsemmisítették. Az állategészségügyi hatóság 1,5 millió forintra büntette az üzemet, és feljelentést is tettek a rendőrségen.
Ennek a családi háznak az udvarán működött az üzem, ahol a hamisított méz készült. Az élelmiszer ellenőrök a boltokban vettek mézmintákat, ezután tartottak a cégnél ellenőrzést.
Annyit elárultak, hogy izocukrot ők vásároltak.
Vagyis ipari cukrot adtak a mézhez. Ez ugyan nem egészségtelen, de a fogyasztók megkárosítását jelenti. A hamisítványt azonnal levetették a polcokról és megsemmisítették.
Vissza kellett önneki hívni a kereskedelemből az összes méz árut. Ez 4,8 tonna volt a bent a telepen felelhető áruval együtt. Ez 1 millió 350 ezer forintot tett ki.
A cég ugyanennyit kifizetett büntetésre is, és bevonták a működési engedélyét. Az állategészségügyi hatóság feljelentést tett az ügyben, így most már a rendőrség is nyomoz. A méhészeti egyesület szerint a cég évek óta nem tudott jó minőségű mintákat beadni, ezért is szeretnének még szigorúbb ellenőrzést.
A rendszer hiányosságaira hívta fel az a folyamat a figyelmet, hogy ez a cég nem csak 2 évvel ezelőtt, hanem 3-4 évvel ezelőtt is rossz minőségű termékeket hozott forgalomba.
Az egyesület szerint a magyar boltok polcain található mézek 30%-a hamis.
Az egész országban Szombathelyen kell a legtöbbet várni csípőprotézis műtétre, általában 3,5 évet. A szakemberek szerint azért ilyen hosszú a várólista, mert sokba kerül a műtét és nincs elég szakorvos. A betegek kénytelenek más városba menni, ha nem akarnak ilyen sokat várni. Másút ugyanis 1 év körüli várakozási időre számíthatnak.
Gyakorlatilag, ahogy a hölgy is mondta, én is azt tudom önnek ígérni, hogy egyfajta megváltásban.
Csípőprotézis műtétre készít fel egy beteget az osztályvezető a Szombathelyi kórházban. Ennek a férfinek mindkét oldali csípőízülete elkopott, már 1 évtizede fájdalmai vannak. 2 éve alig tud mozogni.
Fekve ezzel így, ahogy most vagyok, így aránylag fájdalommentesre vágy, oldalmozgás bármilyen irányba, már nagy fájdalmakat okoz.
A protézis beillesztése közel 500 000 forintba kerül. Kevés a szaksebész és az altatóorvos is, ezért is kell éveket várni.
A betegek nem tudnak sajnos más csinálni, csak várni, szenvedni, esetlegesen megkeresni más kórházat, ahol nem ilyen hosszú a várakozási idő.
Most a Markusovszki kórházban 3,5 évet kell várni egy ilyen műtétre. Van olyan kórház, ahol 1 éven belül sorra kerül a beteg.
Ennyi volt már a Dunántúlról, a szó most ismét Budapesté.
Dér Ágnes jelentkezett Pécsről, köszönjük. Elfoglalták az aténi pénzügyminisztériumot a görög kommunista szakszervezet tagjai. A tüntetők a kormány gazdasági megszigorításai ellen tiltakoznak, a szocialista kabinet előzőleg 4,8 milliárd eurós költségvetési szigorításról döntött, az ország adósságát kezelő, újabb lépésként pedig 10 évre szóló államkötvényt adtak ki Görögországban.
Szabályosan blokád alá vették a pénzügyminisztériumot a tiltakozó görög szakszervezetisek. Körülbelül 300-an körbefogták az épületet, és nem engedték be a munkába igyekvő minisztériumi tisztviselőket. A tüntetők hajnalban hatoltak be az épületbe, amelyben akkor csak egy őr volt. Felmentek a bejárat fölötti teraszra, és transzparenst feszítettek ki rá. Ezen felkelésre buzdítanak a megszorító intézkedések ellen. Szimbolikus lépésnek szánjuk a pénzügyminisztérium elfoglalását, hogy további lelki erőt adjunk azoknak a munkásoknak, akik ma eljöttek erre a tüntetésre. Reggelre pedig általános sztrájkot hirdetünk a kormány legújabb megszorító intézkedései miatt, amelyekről holnap szavaz a parlament, közölte az egyik tüntető. A görög kabinet emelni akarja az általános forgalmi adó mértékét és csökkenteni a munkabéreket. Ez már a harmadik megszorító csomag azóta, hogy kiderült, mennyire magas a görög államháztartási hiány. Mostanra megközelíti a GDP 13%-át.
Irakban megkezdődött a szavazás azok számára, akik vasárnap nem tudnak részt venni a parlamenti választásokon. Az egynapos előrehozott voksolás 600-800 ezer embert érint. Ma zömmel a fegyveres testületek hétvégén szolgálatban lévő tagjai, az őrizetben lévők, illetve a kórházi betegek adhatják le szavazatukat. Vasárnap csaknem 230 millió állampolgárt várnak az urnákhoz Irakban. Ez a második parlamenti választás Saddam Hussein 2003-as bukása óta. Magasrangú tálib parancsnok lett egy volt Guantanamo-i fogoly, akit 2 éve engedtek szabadon az amerikai hatóságok. Az afgán hírszerzés azt állítja, hogy a férfi irányítja a dél-afganisztáni tálib ellenállást a NATO erők ellen. Az amerikai hírszerzés szerint a guantanamo-i börtöntáborból szabadon engedett foglyok 20%-a ismét fegyvert ragad. 200 látszólag elhagyatott harckocsit találtak egy falu lakói Oroszországban, az Urálhegység közelében. A helyiek azt mondják, a T-72-esekből és a T-80-asokból álló páncélos csapat körülbelül 4 hónapja áll a falu közelében az út mellett, és úgy tűnik, hogy senki sem vigyáz rájuk. Ezt a hadsereg tagadja, azt állítják, hogy rendszeres őrjárat vigyáz a tankokra. A harckocsik ügye pár nappal azután robbant ki, hogy a vezérkar azt mondta, nincs szükség a jelenlegi 20 ezer orosz tankra, a régebbiektől meg is szabadulhatnak. Újabb erős utórengés volt Chilében, ahol több mint 800 ember halt meg a múlt szombati földrengésben. Azóta csaknem 150 utórengés volt a dél-amerikai országban. Reggel Tajvánt is erős földrengés rázta meg, ott többen megsérültek és néhány ház összedőlt.
Pánikba esve menekültek az emberek Chilében, amikor az első utórengést megérezték. Néhány percen belül aztán még 2-szer megmozdult a föld alattuk. A rendőrök hiába fújták le gyorsan a szökőárjasztást, voltak, akik idegösszeomlást kaptak. A chileiek szombat óta félelemben élnek, amikor több mint 800 ember halt meg egy rendkívül nagy erejű földrengésben. Nem csak attól tartanak, hogy rájuk dőlnek az épületek, hanem hogy a földmozgások cunamit indítanak el. Ezt a szigetet Juan Fernández gyakorlatilag leborotválta a szökőár szombaton. A helyiek egyenesen 40 méteres hullámokról beszélnek. Hivatalosan ugyanezt még nem erősítették meg, de az biztos, hogy óriási hullámok voltak. A földrengés sújtott a térségben, továbbra is feszült a hangulat, bár a fosztogatásoknak már sikerült véget vetni. Két tartományban 14 ezer katona ügyel a rendre, és felügyeli a segélyek szétosztását. Az élelmiszerek ára az egekbe szökött. Egyszerre csak 15 embert engedünk be a boltba, és csak annyi árut vásárolhatnak, amennyit elbírnak a karjukban, mondta el az egyik üzletvezetője. Tajvanon is megmozdult a föld, ebben a textilgyárban tűz ütött ki. Többen megsérültek, amikor néhány ház összedőlt vagy megrongálódott. A nagysebességű vonatokat egy időre le kellett állítani, mert az egyik kisiklott a vágányokról. A földmozgás központja a sziget déli részén volt, de még a 300 kilométerrel távolabb lévő fővárosban, Taipeiben is kilengtek az épületek, és áramkimaradások voltak. Tajvanon gyakoriak a földrengések, de általában nem ilyen nagy erejűek, mint a mostani volt.
Két német és egy olasz turista meghalt egy luxushajón Spanyolország északkeleti partjainál, mert több hatalmas, 8 méteres hullám betörte az ablakokat a hajóorban. 6 másik utas is megsérült, ők már kórházban vannak. A hajó azonnal visszafordult Barcelonába. A ciprusi tengerjáró 1350 utassal és 580 fő személyzettel a földközi tengeren hajózott. Már is jön az időjárás jelentés, utána a sporthírek, majd a Kárpát Express hírekkel legközelebb délután jelentkezünk. Viszontlátásra!
kívánok, kedves nézők! Átmenetileg visszatér ide a télies idő a Kárpát-medencébe, ugyanis északi légpályákon egyre hidegebb levegő érkezik. Most egy mediterrán ciklon hosszan elnyúlt felhőzete látható műholdképünkön. Nagyon érdekes ez a felhőképződmény, úgy néz ki, mint egy üstökös. Ezt az erős magassági szeleknek köszönheti ilyen alakját, ugyanis fönt 6-8-10 kilométeres magasságban bizony 150-200 km/h nyugatias irányú szél fúj. A mediterrán ciklon azonban lassan kelet felé mozdul el, de még holnap is elsősorban a Kárpát-medence keleti részein vendégünk marad, ott határozza meg döntően időjárásunkat, és észak felől tehát egyre hidegebb levegő érkezik fölünk. Ráadásul egy hidegfront, egy úgynevezett magassági hidegfront is el fog majd bennünket érni a hétvégén, tehát a hideg levegőnek van utánpótlása. A délutáni órákban tehát a Kárpát-medence legnagyobb részén folytatódik a borongós idő, legfeljebb egészen észak-keleten szűrődhet át átmenetileg a napfénye. Az főleg az ország déli, délnyugati felén számíthatunk csapadékra. A dunántúli területeken egyre inkább havas eső, a magasabban fekvő helyeken hó lesz jellemző. Az éjszakai órákban azonban a felhőzóna egyre inkább elhúzódik keleti irányba, de továbbra is főként a déli, délkeleti területeken okozhat kisebb intenzitású csapadékot, és az éjszaka második felétől kezdve északnyugat felől lassan csökkenni, vékonyodni kezd a felhőzet, ezzel párhuzamosan pedig egyre több helyen viharossá fokozódik az északnyugatira forduló szél. Általában fagypont körül lesz a legalacsonyabb hőmérséklet, a melegebb idő az ország déli, délkeleti részein valószínű. Holnap napközben mind tovább szakadozik a felhőzet, így a Dunántúl nagy részén holnap már néhány órás napsütésre lehet számítani, elsősorban a nyugati területeken, de egyre erősödik még mindig az északnyugati szél. A legerősebb széllökések elérhetik az óránkénti 80 km/h sebességet is, elsősorban a Dunántúl középső tájain. Itt általában 1-4 fokig melegszik fel a levegő, egy picit enyhébb idő a Dunától keletre eső területeken valószínű, ott azonban csak főként az déli, délnyugati terület, déli, délkeleti területeken tartósabban felhős vagy borult maradhat az ég, és ott néhol még előfordulhat gyenge csapadék. A folytatásban azonban egyre kevesebb felhőre számítunk, de főként az időszak elején még a nyugati, illetve az észak-keleti területeken kialakulhatnak futó hózáporok. A szél is lassacskán mérséklődik, de meglehetősen hideg marad az idő. Enyhülésre majd a hét közepétől számíthatunk. Szép napot kíván a kedves nézők, illetve jó étvágyat az ebédhez, viszontlátásra!